Na, hát Isten hozott benneteket, örülök, hogy itt vagytok. Lehetnénk többen is, de hát örülni kell mindenkinek, úgyhogy örülök, hogy itt vagytok. Hát meglátjuk, tehát hogy lesz, ugye azt mondtam, hogy 5 alkalomból fog állni. Meglátjuk, hogy hogyan alakul. Én nekem az az elképzelés, hogy beszélek körülbelül egy fél órát, aztán utána adnék feladatot, amit kettesével, tehát a házaspárnak együtt kellene megbeszélni, és akkor utána pedig újra össze lehetne ülni, és akkor kiki elmondhatná, hogy mit tanult ezen az estén. Tehát nem azt kell mondani, hogy miről beszélgettek ketten, az maradjon az ő titkuk, de azt meg lehet osztani esetleg a többiekkel, hogy mit tanult ma este, vagy mit jelentett számára ez a ma este. Amiről most beszélnék először, ez ennek a könyvnek a kivonata, tehát a Társ cím könyvnek a kivonata. Hölgy mondta egyszer, hogy a házasság, most már megy ez a kütyű, ugye? Házasságom elején nem sejtettem, hogy mennyi mindent kell megtanulnom, hogy a férjemet igazán szeretni tudjam, igazán szeressem. Annak se voltam a tudatában, mondja megint csak ez a hölgy, hogy mennyi zsörtölődő képesség szunnyad bennem, amit aztán előhoznak a mindennapoknak a problémái. Azért mentem hozzá, mondja, mert a barátja és szerető társa akartam lenni. Ugye a másik az a Jóisten legnagyobb ajándéka számodra, a legjobbat találta meg neked, így is mondhatnám, hogy életed fő nagyfogása, vagy főfogása. Emlékszem, amikor női lelkigyakorlaton voltunk tavaly, akkor itt valakit elkezdett mosolyogni, kérdeztem, mit mosolyogsz? Azt mondja, elkezdem, a férjem jön értem délután, azt mondja, kinézek az ablakon, és látom, hogy kiszáll a kocsó, na megjött a főfogás. Így van, tehát a legjobbat találta meg a Jóisten a számodra, ahogy Ádám is rátalál Évára, és hogy felújjunk, hogy Uram, hát ez az, hát ez kell nekem, ez hiányzott nekem, nézd, van még pár bordám, szívesen felajánlom még abból is, nyugodtan. Tehát örül az Évának, és lehet, hogy az Éva időnként kicsit hisztis lesz, az Ádám lehet, hogy kicsit időnként bunkó lesz, de akkor is a párom minden este a Jóisten csodálatos ajándéka számomra, és hálával tartozok érte, még a rossz tulajdonságaért és a hibáiért is. Tehát a hibáit, próbáld úgy nézni a hibáit, hogy a hibája a Jóisten ajándéka számomra, amivel ő engem alakít, smirglíz, a szentévállás útján, hogy Adi írja, szeretem hibáit jóságánál jobban, de nagyon szeretem. Tehát, hogy a hibáért is adj hálát a Jóistennek. Megint csak egy hölgy mondta, hogy a páromnak a hibáit mindig a Jóistennek mondom el, a jó tulajdonságait pedig neki. Tehát, hogy magyarul beszélgess Istennel a párod hibáiról, vagy vélt hibáiról. Tehát, hogy mondd el neki, hogy Uram, mit kezdjek ezzel a hibájával, hogy? És akkor nem tudom, mikor ezt csinálja, mikor az idegeimre megy. Tehát mit csináljak akkor? Tehát beszélgess róla Isten, magyarul imádkozz érte, ez nagyon fontos. Ma ezt szeretném majd házi feladatként adni, hogy egy imát írjatok a másikért. Azt is lehet, hogy együtt írtok egy imát, és azt együtt mondjátok el a következő egy hétben, de azt is lehet, hogy külön-külön mind a kettőtök ír egy imát a másikért. Tehát valami ilyesét, Uram, köszönöm, az, hogy vele ajándékoztál meg. Kérlek, áld meg az ő életét, kérlek, segíts, hogy szenté vagy boldoggá tudjam tenni, mutasd meg, hogy mit tehetnék azért, hogy még boldogabb legyen. Tehát ami jön. De írhatok együtt is imád, hogy Uram, köszönöm neked a másikat, kérlek, segíts, hogy együtt tudjunk haladni feléd, kéz a kézbe, meg tudjuk beszélni a problémáinkat. Tehát amelyik szimpatikusabb, rátok bízom. Akkor ketten beszélgettek, akkor beszéltek meg, hogy melyik legyen. Vagy akár most meg lehet írni. Az a jobb, ha most írjátok meg, mert otthon azt elmarad. Az a jobb, ha most írjátok. Majd adok papírt, vagy dolgot. De sokszor, hogy elégedetlenek vagyunk a másikkal, hogy ha ő gyengédebb lenne, ha kezdeményezőbb lenne, ha segítőkészebb lenne, akkor én is, és így tovább. Ha nagyobb lenne a házunk, vagy ha kisebb lenne a házunk, vagy hogyha több pénzünk lenne, ha anyósom nem idegesítene, stb. Másabb lennék, de mivel? Szóval, tehát nem, tehát mindig annak örülni, ami az itt és mostnak. Szent Ágoston úgy mondja, hogy Isten a valóságon keresztül lelát bennünket. Tehát itt és most. Na, tehát Isten a valóságon keresztül ölelát bennünket az itt és most. Minden azon múlik, hogy találd meg ahhoz a dologhoz, ami esetleg nehéz, vagy nem tudom, a hozzáállásodat. Tehát minden a hozzáállásom múlik, higgyétek el. Tehát a párodnak a hibáinál is. Tehát ezt szoktam mondani, amikor jön hozzám gyógyni, és ott elmondja a másiknak a hibáit, mindig szoktam mondani, hogy tudja, mikor változik meg az asszony, vagy az ember. Felcsillan a szemben, hogy mikor? Mondom, hogyha maga megváltozik. De nem velem van a baj, azt mondja, mondom, tudom. De egy ember van, akit meg tudsz változtatni, és az te magad vagy. Te nem a másikat akar megváltoztatni. Én főleg így fiatházasoknál látom már, bocsánat, hogy a ifjú asszony az úgy néz a ifjú férre, mint egy frissen megvásárolt felújítandó házra. Hogy hol kell alakítani rajta, változtatni rajta, anyja nem nevelte meg, majd én gatyábarázom. Tehát nem. Tehát egy ember van, akit meg tudsz változtatni, és te magad vagy. Tehát ne akard a másikat megváltoztatni. Tehát ő akkor fog változni, ha szeretnél el a változást elérni, akkor fog változni, hogyha a te hozzávaló viszonyodat változtatod meg. Tehát nem hánysz mindent a személyre, nem igazítod ki állandóan. Idősebb házaspár, nem egy idősebb házaspár ismerősöm van, aki, tehát a másik nem tud úgy elmondani egy mondatot, hogy a másik ki ne igazítaná valamibe. Tehát, hogy mondva, az nem úgy volt. Tehát egyszer voltunk egy ilyen házaspárnál, egy pár baráttal, tehát villányban voltunk egyébként borkóstolni náluk, bármilyen hihetetlen, és tehát már egyután már, tehát így röhögtünk, mert egy mondatot az asszony nem bírt úgy elmondani, vagy fordítva, hogy a másik ki ne javította volna. Az nem úgy volt. De úgy, és akkor elkezdtek vitatkozni előtt. Na, tehát, hogy ne akar mindig kijavítani a másikat, ezt akarom mondani, meg ha te hozzáállásodat változtatod vele, akkor ő maga is változni fog. De azzal, hogy állandóan magasugró lécet állít a szerje, amit neki át kell ugrania, az nem jó. Tehát ez alatt azt értem, hogy akkor szeretlek majd, ha, vagy akkor szeretlek, de ezt a két szót el kell felejteni, szeretlek, de, meg szeretlek, ha. Tehát nem. A szeretet feltétel nélküli kell, hogy legyen. Tehát nem köthetem feltételre a szeretetemet. Példabeszédek, ennek a 31. fejezetében olvasunk arról, hogy milyen az okos asszony. Tehát a 31. fejezetben olvassuk ezt. Azt mondja, derékasszony kitalál. Becsa a korallókét messze meghaladja, férjének szíve bátran ráhagyatkozik, és nem lesz nyereség híján. Jóval fizet neki, és nem rosszal, élete minden napján. Előszedő a gyapjút és a kendert, és ügyes kézzel végzi a munkáját. Úgy, mint a kereskedők hajója, messziről szerzi be élelmét. Még tart az éj, és már is fel kell. Ereséget ad háza népének, és élelmet szolgálóinak. Szántóföldön jár az esze, és azt meg is szerzi, szőlőt ültet keze munkája árán. Derekát jól felövezi, és erős karral lát a dolgához. Érzi, látja, hogy szépen keres, mécsese éjjel-nappal el nem alszik. Kezébe veszi a rokkát, és ujjai megfogják az orsót, megnyitja a tenyerét a szegénynek, és kinyújtja kezét a szűkölködők felé. Nem félti házát a hó hidegétől, mert egész háza népének kettős a ruhája. Takarót készít magának, biztosból, bíborból van a ruhája, férjének nagy becsülete a kapuknál, ha ülésezik az ország véneivel. Gyolcsot készít és eladja, és övet ad a kánaániaknak. Erő és ékessége ruhája, ezért vidáman néz a jövő nap elé. Bölcsesére nyitja száját, és nyelvén jóságos tanítás van. Szemmel tartja házanépe útjait, és nem eszi a tudjanság kenyerét. Boldognak hirdetik, és férje és magasztalja. Sok nő gyűjtött már vagyon, de te túltettél valamennyin. A kedvesség csala, szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Na mi az, amit, tehát példabeszéd 31-ben valaki otthon el akarja olvasni. Tehát azt mondja a példabeszédek 31, hogy nem tudjuk a nevét, csak azt tudjuk, hogy milyen. Mindenek előtt megbízható. Megbízható, felkészült a feladatára, a férje bízik benne, és neki az a legfontosabb, hogy tudja, hogy a felesége bízik benne. Szorgalmas. Tehát megbízható, szorgalmas. Hozzáállása, ugye mindennek a kulcsa, ahogy mondtam, jól osztja be az idejét, és ez nagyon fontos, jól osztja be az idejét. Összeszedett. Felkészíti magát a napra, testileg, lelkinek. Ez az anya tudja, hogy ha reggel először Istent köszönti, akkor a családja ébredése is kellemesebb lesz. Tehát nézd meg egy picit a reggeleteket, tehát milyen, tehát ez a rohanás, hogy milyen. Tehát, hogyha ha sikerülne egy-két perccel korábban kelni, egyébként nem kell sok. Tehát picit korábban kelni, és az Úrral kezdeni napot, akkor a család reggeli indulása is egészen más. Meséltem egyszer egyik misén, hogy ugye reggel azért ritkán vagyok vendégségben egy családnál, de valahol egyik családnál egyszer együtt mentünk az apukával valahova autóval, és meghívtak, hogy reggelizzek náluk. És tehát reggel, nem tudom, 7:30 volt, vagy 7, tehát rohant mindenki, ott sorbáltak a fürdőszoba előtt, és egyszer csak mindenki előkeveredett valahonnan reggelinél, és akkor ott felolvasták az Adorémuszban az aznapi evangéliumot, valaki mondott egy imát, és így kezdték el a reggelit. Körülbelül tehát 1 perc volt, vagy 2 perc volt ez a közös család reggeli imája, de az egész reggeli rohanás tehát átfordult, és valahol megjelent egy béke abba a családba, és így indultak el a munkába. Úgyhogy ezt nagyon ajánlom, ugye van a okostelefonra, és a bármilyen telefonra lehet a napi evangéliumot ugye megrendelni, naponta elküldik SMS-be, vagy Adorémuszból felolvasni. Tehát ez tényleg úgy nagyon ajánlom, hogy esetleg így kezdeni a napot. Tehát, hogy Isten ott lesz a nap kezdetén. Tehát a veszekedős, sietős hangnem helyett, tehát megjelenik valahol az öröm a nap kezdetén. Aztán azt is mondja a példabeszédekkel az asszony, hogy meggondolja a döntéseit. Tud nemet mondani. Szeretetteljes. Szeretetteljes. Aztán ad a külső megjelenésére is. Nagyon fontos, tehát, hogy a külső megjelenésére is fontosnak tartja. A szépség mindig belülről jön. Aztán ezt is mondja, hogy a példabeszélek, hogy az életének titka, hogy félte az Urat. Tehát, hogy magyarul, tehát, hogy Istennel meghitt kapcsolata volt. A japán katekizmus erre a kérdés, hogy mi a kereszténység, ezt a választ adja, meghitt kapcsolat Istennel, és meghitt kapcsolat az emberekkel. De vágyni Isten erre a meghitt kapcsolatra, hogy vágyik erre. Tehát, hogy nem munkakapcsolatban legyél vele, ne hivatali kapcsolatban legyél vele, hanem meghitt kapcsolatban legyél vele. És mindezt a munkát, amit itt felsorol, hogy mennyi mindent csinál, ugye az ember ezt mikor hallgatja, hát ez nekem így nem megy. Tehát ez így nem megy. Igen, de mindezt a munkát Isten végezte benne. Tehát nem nekem kell így megfelelnem úgymond a családomnak, hanem engedni, hogy Isten tegye bennem a csodát. Mert az ember csak saját erőből próbál ilyeneknek megfelelni, tehát előbb-utóbb, hogy belefárad, önvád lép az életébe, hogy nekem ez sem megy, nem vagyok jó anya, vagy jó nagymama, vagy nem tudom, tehát hogy csalódás. Tehát fontos, hogy az ember engedje, Isten tegye az életébe, ő fáradozzon bennem, ő ezt akarja. Lehet, hogy ezt már hallottátok tőlem, hogy valaki egyszer kiszámolta, hogy ha 70 évig él, akkor még 14.600 napja van. Hát, az nem is olyan sok. És elhatározta, hogy minden napot jól próbál megélni. Az, mert ugye így gondolunk benne, hogy hát most 45 éves vagy, 46 éves, talán még jó esetben, még talán marad egy 30, vagy ki tudja mennyi. De az ember napra nézi, hát akkor az nagyon kevés. Tehát ennek is 14.600 napja volt még. Az el is feledkezett az egészről, de aztán utána megint eszébe jutott, és újra elkezdte kiszámolni, és már csak 12.000 volt. És akkor, hogy hát hova tűnt az a 2600 nap? Szóval értitek, tehát, hogy jól élni a jelen pillanatot. Tehát nem az, hogy akkor lesz jó, majd, ha gyerekek felnőnek, majd, hogyha a unokák lesznek, majd, hogyha nem tudom mi. Nem, tehát az itt és most, Isten a valóságon keresztül ölel át bennünket, itt és mostban. Ugye, már többen hallottátok már tőlem, vagy valakinek már könyökké jön ki ez a történet erről a Rikériászról, aki fenn volt azon a repülőn, amelyik lezuhant a Hudson folyó fölött. Felszállás közben egy madárraj került a turbinákba, a kapitány bemondta, hogy mindenki készüljön fel a becsapódásra, és a kapitány, tehát előtte vitorlázó repülő volt, több ezer órát töltött vitorlázó repülőgépen, és le tudta tenni a repülőt a Hudson folyóra. Úgyhogy nem sérült meg senki. És az ember, akit mondok, ez utána elkezdte járni a világot, és elmondta, hogy mi történt abban a 26 másodpercben, vele, amíg a kapitány bemondta, hogy készüljenek fel a becsapódás, és ő még letette a gépet, és azt mondja, három dolog. Szóval egyik, hogy lepergett előttem az életem, láttam fekéten fehérem, és rájöttem, hogy eddig olyan dolgokat töltöttem az életem, ami igazából nem számít. A másik azt mondja, elhatároztam, ha ezt túlélem, és lesz nálam egy barátom, és lesz otthon egy üveg vörösborom, akkor nem habozok és felbontom, nem takargatom. És azt mondja, a harmadik azt mondja, két év telt el a baleset óta, és az a két év óta nem veszekedtem a feleségemmel. Nem, mintha nem lett volna okom rá, hogy veszekedjek vele. De minden veszekedés előtt eszembe jutott, hogy fontosabb vagy nekem, mint az én igazam. Szóval most az elsőre nem akarok kitérni, a második, tehát, hogy jól élne jelen pillanatot, ez a vörösből erről szólt, hogy jól élne jelen pillanat, és a harmadik pedig, hogy fontosabb vagy nekem, mint az igazam. Ez akár fel is írhatod magadnak, és kiteheted a éjjeli szekrényre, vagy a konyhába ott, amikor belebotlasz, hogy...
Igen, neked jó.
Bejáratnál kitenni egy szetlőt, amikor... Hűtőszekrényre. És akkor csak rá kell mutatni.
Az összes szekrényre.
Fontosabb vagy nekem, mint az én igazam. Így van. Majd a veszekedésről majd beszélek, hogy mi az oka a veszekedéseinknek? Az, hogy nem merem az életemet adni a másikért. Ha arról volna szó, hogy a másik bajban van, és utána kell ugornom, hogy megmentsem, biztos utána ugornék. De akkor a hétköznapokban miért nem? Tehát a hétköznapokban ugyanezt kell tennem, hogy az életemet adom érted, kis apró dolgokban. Magyarul megkorolok egy kicsit a saját magam vélt vagy valós igazának. Igazából mindegy, hogy most igazam volt, vagy nem. Na, ha az a vágyam, hogy az életemet adjam érted, akkor olyan mindegy, hogy igazam volt, vagy nem volt igazam. Mert nekem, én ezt szeretném, az életemet adjam érted. Erről szól az egész életed, amúgy is ezt teszed, de tudom, hát ismereteteket, de hogy tudatosan ezt tenni, hogy valóban, tehát szeretném az életemet adni érted. Ja, tehát nem hagyjuk, hogy csak úgy elteljen a kanapém, ezt akarom mondani. Jézusnál is látjuk, hogy korán kelt, hogy az atyával beszélgessen. Tehát nagyon fontos a reggeli indulás, hogy valóban Isten helyet kapjon a reggelembe, és az egész napom egészen más lesz, ha reggelzem a napomat. Ugye nagyon sokszor a kudarcainkért a másikat tesszük felelőssé. Hogy ennek is te vagy az oka. Vagy ezt is te szúrtad el. Tehát, hogy vállalni valahol a izét az, hogy igen, tehát ezt én tettem. Nem a másikra helyezem rá a izét a súlyt. Most, hogy volt a házasság hete, aki ott volt a misén, talán emlékszik rá, hogy a első korintusi levelet ajánlgattam, a szeretett himnuszt, hogy olvassátok fel egymásnak. Úgyhogy aki nem volt ott esetleg, és nem hallotta, akkor most hagyj, olvasson fel. Tehát a szeretet szó helyett, tehát behelyettesíted a másiknak a nevét. Tehát ez valahogy így hangzik, mondjuk a barnáikat, ha piszkálhatom. Azt mondja, hogy tehát a szeretet szó helyett, a behelyettesíted a másik nevét, az így hangzik, azt mondja, a barna türelmes. A barna jóságos. A barna nem féltékeny, nem kérkedik, nem is fuvalkodik fel. A barna nem tapintatlan, a barna nem keresi a magáét. A barna nem gerjed haragra, a barna nem feltételezi a rosszat. Az ívet nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Az ívet mindent eltűr, az ívet mindent elhisz. Az ívet mindent remél, az ívet mindent elvisel. Tehát lehet nyugodtan nevetni közbe, de hogy ez a cél, tehát hogy e felé haladjunk. És ha megnézed, hogy melyikbe vagy esetleg gyenge, hát akkor azt kérni kell imába. Tehát ha utána nagyokat nevettek, amikor azt mondod, hogy a másik a rosszat nem rója fel, hogy ne rónál fel a rosszat, hát mindenért morog, hát akkor ezt kéred az imába, hogy uram, én erről szeretnék el a morgásról. Meg, hogy mindenbe hibát találok, meg, hogy mindent észreveszek, meg, hogy stb. Én szeretnék változni. Te is szeretnél, hogy változzak, én is szeretném. Hát, ha ketten akarjuk, akkor majd csak sikerülni fog. Én kérem tőled, hogy ebbe tudjak változni. Ja, tehát 1. Korintus 13, egymásnak felolvasni. Mondják ezt, hogy minden házaspárnak legalább 2 hetente szüksége lenne házas délutánra, randevúra, amikor együtt töltenek időt. Ugye beszéltem erről, hogy lett a hívogató plakáton volt ez, hogy konfliktus kezelés. Én nagyon fontosnak tartom a kommunikációt. Tehát, hogy megbeszélni a problémákat. Tehát azzal, hogy a szőnyeg alá söpröm, úgy teszek, mintha nem lenne, vagy túllépek rajta, azzal semmi nem fog megváltozni. Tehát ugye tudjátok, hogyha a szőnyeg alá söpröm a szemet, tehát látom, az 20 év múlva is ott lesz. Azért, mert eltelt a 20 év, ugye ez a hülyeség, hogy azt mondják, hogy az idő mindent begyógyít, az idő csak akkor gyógyít be valamit, ha azon én dolgozok. De ha nem dolgozok, csak a szőnyeg alá söpröm, barátom, az akkor 20 év múlva ugyanúgy ott lesz. Tehát az idő múlásához nem fog onnan eltűnni. Tehát nagyon fontos a kommunikáció, tehát megbeszéljük azt, ami éppen most nehézséget okoz, és ezért szoktam azt ajánlani, hogy heti egy este, havonta egy nap, és évente legalább egy hétvége, amit fontos, hogy a házaspár együtt töltsön. Tehát amikor van időm beszélgetni, nem megbeszélni, mert minden nap ugye beszélünk, de akkor megbeszélünk, nem beszélgetünk. Mi az, amiről beszélgessünk? Ugye ezeken a heti egyestéken, vagy havi egy napokon. 3 dolgot ajánlanék, amit időről időre érdemes végbeszélni, és ma ez lenne a beszélgetéseteknek, amit ajánlanék a vázam. Tehát az első, hogy mondd el, mi az, amit szeretsz bennem. Tehát mondd el az értékeimet. Kicsit dicsérj meg. Olyan ritkán dicsérjük meg a másikat. Sokkal könnyű, mert megdicsérjük másoknak a főztjét, a fizuráját, a virágját, mint ahogy a másikat. Miért nem dicsérjük meg másokat? Semmi dicsérni való nincs rajta. Vagy így is el van szállva magától, most mit dicsérjen még itt. Tehát félünk dicsérni a másikat pedig, és amire fogok beszélni, lehet, hogy ez a szeretet nyelv a másiknak. Hogy szereti az elismerő szavakat, a dicséretet. Tehát mondd el, hogy ma este ez lesz a feladat, mondd el, hogy mi az, amiért most leginkább hálásod értem a Jóistennek. Második, mondd el, hogy mi az, ami nehéz a kapcsolatunkban. Előbb-utóbb úgy is el fogod mondani, kicsit emeltebb hangon, meg más hangszínnel. Mondd el, mi az, ami neked most nehéz. És ez fontos, hogy a másodikat ne megvitassátok, mert abból nagy veszekedés lesz. Tehát fogadd el, hogy ezt a másik most így éli meg. Te lehet, hogy ezt nem így látod, de ő most ezt így éli meg. Tehát ez a második. Mondd el, mi az, ami neked most nehéz. A harmadik pedig mondd el, hogy mit tehetnék én azért, hogy te boldogabb légy. Mondd el. Jó, tehát ma este ez lesz a feladat, hogy erről a 3 dologról beszéltek, és amikor, tehát mondom, ez a heti egy este, havi egy nap, évi egy hétvég, amikor gyerek nélkül, unoka nélkül vagyunk, tehát akkor amikor csak egymásra szánjuk azt az időt, és érdemes elmenni otthonról. Tehát akár a beülni a Maros étterembe, vagy én nem tudom hova, Patakba átmenni, vagy egyszerűen csak elmenni színházba, és akkor utána sétálni egyet, vagy a Dunaparton sétálni. Tehát jobb talán otthonról elmenni. Tehát, hogy igen, tehát ez a megdicsérni a másikat. Meg ugye, bocsánat, most csapongok, hogy a szeretet kifejezése nagyon fontos. Főleg a hölgyek várják el azt, hogy a férjük tehát kimutassa, vagyis ki is mondja a szeretetét a másiknak. Én kérdeztem egy férfi lelki gyakorlaton az embereket, hogy mikor mondtad ott el az asszonynak, hogy szereted? Azt mondja, hogy vakarta a fejét, azt mondja, 17 éve. Akkor megházasodtunk. Minek mondjam, meg úgyis tudja. Változni fog, majd szólok. Igen. Tehát fontos, a feleséget szereti hallani azt, hogy szereted. Tehát kimondani a szeretetet, tehát kimutatni, bocsánat, a tekintetemmel, az érintésemmel lehet, és az odafigyelésemmel, de erről ma fog még beszélni. Tehát kimutatni a szeretet nagyon-nagyon fontos. Kevés az, hogy a másik úgyis tudja. Ki kell mutatni? Ugye, mikor köszönti meg utoljára valamit a másiknak? Ez is kérdés, hogy tehát észreveszed-e a fáradozását, érted? Vagy természetesnek veszed? Ugye egy otthon légkörre mindig a nő szabja meg, azt mondják, hogy amikor a hazaérkezik a a család akkor, hogy mire érkezik haza. Egy pillanat alatt átveszi az otthoni hangulatot. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a nő, tehát, hogy valahol, és visszatér a példabeszédek asszonyára, tehát, hogy olyan, amikor hazaérnek, akkor jó legyen hazaérni. Mindenkinek szüksége van egyedül töltött időre is. Tehát valamiképpen ez is átjött a példabeszédek. És ez fontos, hogy ne marasztald el magad, ha úgy érzed, hogy neked erre igényed van. Mert ez teljesen normális igény. Tehát akár a hobbi, akár olvasás, akár a semmit tevés. Tehát olyan ritkán ajándékozunk meg magunkat, úgymond minőségi idővel. Akár, hogy hagyom azt, hogy most ezzel ajándékozom meg magam, semmit teszek. Magamon látom, hogy egész nap pörgök, tehát egész nap valamit vagy intézek, vagy szervezek, vagy az agyam jár. Tehát olyan ritkán van az, hogy az ember megajándékozza magát ezzel, akár ezzel a semmit tevő idővel, ami éppen nem hajt hasznot. Ez most nem az órákba kell mérhető legyen, de például akár egy negyed óra, vagy egy 20 perc, ami az enyém, amivel magamat megajándékozom, vagy esetleg a család ajándékoz meg engem ezzel. Tehát érdemes esetleg így megnézni egy-egy napodat este, hogy volt-e ma magamra időm, és ettől ne féljek, hogy azt magamra szántam. Mert utána abból a család, tehát sokszorosan profitál abból az időmből, amely utána sokkal akár kipihentőbb is lehetek. Ajánl megint ez a könyv, ugye, aminek a kivonata ez, amiről most beszélek, tehát ha valaki hallgatja, akkor tehát az a neve, hogy Linda Dinlow, a társ feleségek könyve. Tehát ő ajánlja, hogy a papírra, egyik oszlopba írd össze a férjed hibáit. Lehet, hogy hosszú lesz a sor, ki tudja. És akkor mellé azt mondja, hogy írd oda a te reakcióidat. Tehát, hogy a hibái mellé. Tehát mit tudom én? Morog, a reakcióm, vagy én is visszamorgok. Vagy mit tudom én? Ott hagyja a büdös zokniát, mindig a izém, nem dobja ki. Mi a reakcióm rá? Nem tudom, hozzávágom. Tehát, ha valakinek ez szimpatikus, és van ehhez kedve, akin ezt ajánlom, hogy ezt megcsinálja, és utána azt ajánlja, utána ezt a cetlit égesd el. Tehát égesd el, és nézd meg, hogy amit mellé írtál a te reakciódat, hogy azon te hogyan tudnál esetleg változtatni. Ugye minden az akarattal kezdődik, hogy akarsz-e azon változtatni a te reakciódon, nem az ő hibáin, mert ugye, tehát azon könnyű, hogy változzon meg, és akkor majd én sem fogok morogni, vagy nem tudom mit csinálni, hanem te csak a te reakciódon tudsz változtatni, de azon tudsz. És ebben megint csak ezt lehet kérni imába, hogy valamire ebben szeretnék változni, segíts nekem ebbe. Aztán ez is fontos ám, hogy ne érdekkel tegyem, hogy majd akkor megváltozik. Vagy azért próbálok változtatni, majd akkor is változik. Nem, tehát ez feltétel nélkül szeretetből tett. Aztán a másik, amit ajánl, hogy írd le a jó tulajdonságait is, és amelyeket hálás vagy Istennek. Ugye sokszor látok házaspároknál egyfajta versengést, főleg akkor, hogyha a férj egy sikeres ember. Valaki panaszkodott, hogy azt mondja, a munkahelyemen sokkal több elismerés ér, mint otthon. A feleségem semmiért nem dicsér meg, és nem veszi észre azt, amit próbálok érte tenni. Goethe írja ezt, ha úgy bánsz vele, amilyen, olyan is marad. De ha úgy, mintha már olyan, mint amilyennek kellene, vagy amilyennek szeretnéd, vagy amilyen lehetne, akkor azzá is válik. Ugye mondtam ezt, hogy érdemes ezt is megnézned, hogy szoktál a férjedről vagy a feleségedről beszélni mások előtt. Tehát, hogy szidott, vagy kitereged a szennyest, vagy nem, vagy pedig, tehát hogy beszélsz róla? Ugye egyszer hallottam így, hogy egyik hölgy kollégái előtt mondta, hogy a kovács az 7-kor szokott hazaérni, hogy ez a férje. Tehát, hogy beszélsz róla mások előtt, illetve amikor együtt vagytok, akkor valahol, akkor ez a kijavítgatod. Ez ott van-e? Meg tudod-e hallgatni? Vagy tud-e úgy beszélni, hogy ne nevest ki, ne akard kijavítani mindig? Elmondhat-e mindent? És ugye, hogy a gyerekek előtt hogy beszélsz, akár róla, akár vele. Ja, van egy kínai, vagy nem is tudom, japán közmondás, a gyerek a szülők hátát nézve nevelkednek. Tehát amikor azt hiszik a szülők, a gyerekek nem látják őket, akkor pedig látják. Ja, főleg a hölgyeknek mondom, hogy fontos, hogy hagyd álmodozni a férjedet. Ugye a férfiak szeretnek álmodozni. Lehet, hogy nem fog megvalósulni, de úgy jó elképzelni, vagy vágyni rá. És ha rögtön lehúzod a földre, hogy most már figyelj, vedd észre, hogy belelóg a kezed a bilibe, vagy nem tudom, most már jó lenne leszállni a földre, hát ez nem mindig jó. No, erről ennyit szerettem volna egyelőre mondani, még tudnék mit mondani erről, de nagyon fontos, ami a másik könyvből, a 12 Gary Chapman-nek a könyve, tehát 12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt. Ez nekem nagyon szimpatikus, nagyon tetszik ez a könyv, tehát ezt nagyon-nagyon ajánlom, mondom, hogy most olvastam nemrég előtt. És arról beszél ez az ember, aki a házassági tanácsadó, Amerikában, nem tudom, talán 40 éve dolgozik, és egyszer repülőn megy és kérdezi a mellette lévő beszélgetnek, mivel foglalkozik, és mondja, hogy hát szemináriumokat tartok házas pároknak. És azt mondja, mi történik ezeken a szemináriumokon? Megpróbálok hasznos tanácsokat adni a pároknak arról, hogy milyen erőfeszítéseket tehetnek a házasságukért. És ekkor az illetőnek elkerekedett a szem, hogy miért azt mondja, házaspároknak erőfeszítést kellene tenniük a másik felé? És azt mondja, tehát ez nagyon fontos, hogy a szerelem, ez az első dolog, amit azt mondja, jó lett volna tudnom a házasság előtt, hogy a szerelem két szakaszból áll. Az első szakaszban, amikor az ember el van bűvve a másiktól, és mindent rózsaszínnek lát, és ebben az eufóriában él, ugye fiatal házasok, tehát akkor nem kíván erőfeszítést. Hiszen, tehát fülig szerelmes a másikba, rengeteg figyelmet, energiát szentelnek egymásra, az a vágyuk, hogy boldoggá tegyék egymást, de fontos azt mondani, tudni, hogy nem marad az ember egy életre ebbe az eufórikus állapotba. Tehát, hogy és akkor utána jön az, hogy hát lehet, hogy nem is jól óra tettem, lehet, hogy nem a megfelelő emberre kötöttem össze az életem, ha valóban esetleg a hozzám illőt vettem volna feleségül, akkor ezek az érzelmeim, amit az elején megvolt, azok nem párologtak volna el. Tehát ez a két szakasza van, ez az első, és a második pedig, amikor erőfeszítést kell tenni a szerelemért, a másikért. Amikor tudatosan igyekeznem kell azért, hogy ez az érzés fennmaradjon bennem. Ugye a probléma sokszor, hogy a feleség nem érzi a férje szeretetét, a férj pedig értetlenül áll a problémával szembe, hiszen értetek, dolgozom, gondoskodom a családról, segítek a házi munkában, minden hétvégén lenyírom a füvet, mit tehetnék még? Hát mit tegyek még? Mit csináljak még? Ugye? Tehát, hogy tényleg sokat segít, keményen dolgozik, mondja a felesége, de például sohasem beszélgetünk egymással. Volt egy női magazin, amelyik ezt a kérdést tette fel az olvasóinak, hogy ugye ország hölgyeknek, hogy ha valamit megváltoztathatna a férjének, mi volna az? És 90%-ban azt írták, hogy többet beszélgessünk. Többet beszéljünk. Na most, ha tehát ezeket a panaszokat nézzük, azt mondja ez a Chapman, hogy mindenkinek van szeretet nyelve. Erről egyébként egy külön könyv is van, a szeretet nyelvről, amit szintén ő írt. Tehát például itt a férj a szívességek szeretet nyelvén beszél, lemossa az autót, lenyírja a füvet, kiveszi részét a házmunkából, úgy érzi, hogy így mutathatja ki legjobban a szeretetét, a feleségének viszont a minőségi időre volna vágya. Tehát, hogy a férje beszélgessen vele, meghallgassa őt, elmondhassa vele a gondolatait, és így tovább. Na, akkor egy pillanatra nézzük meg, tehát öt szeretet nyelvet különböztet meg ez az ember. Az első az elismerés. Az elismerés, tehát hogy dicsérjen meg a másikat, vegyem észre a munkáját, tehát hogy aki számára az elismerés fejezi legjobban a szeretetet, az valósággal inni fogja a dicsérő szavakat. Tehát ugye ez is, hogy mennyit szoktad megdicsérni a másikat, ugye ezt már erről beszéltem. Tehát ez az első, elismerés. A másik a szívesség. Tehát akinek többet mondanak a tettek a szavaknál. Ugye, ha szeretsz, akkor miért nem segítesz? Ugye? Tehát ennek tipikusan neki a szívesség, a szeretet nyelve. Számára a kocsimosás, a fűnyírás, a porszívózás, a csecsemőpelenkázás azt fejezi ki legjobban a szeretetet. Tehát ha azt akarjuk, hogy érezze a törődésünket, figyeljük meg, hogy milyen segítségre vágyik, és azt tegyük meg rendszeresen. A harmadik az ajándékozás. Sokan érzik leginkább a szeretettel akkor, ha ajándékot kapnak, és nem a drága ajándékról van szó, hanem a gesztusról, a szálvirágról, hogy örömet szereznek neki. Ugye vehetek neki a horgászbotot is, tehát ha egyszer nem jár horgász, meg utálja a horgászatot, akkor ne azt vegyek neki. Tehát olyat vegyek neki, aminek tudom, hogy örülni fog. Tehát érdemes megfigyelni, hogy hogyan reagál, amikor ajándékot kap valakitől. Milyen megjegyzéseket tesz, amikor a katalógusokat, vagy a tévéreklámokat böngészi. Tehát ez a harmadik ajándékozás. A negyedik, a minőségi idő. Tehát amikor osztatlan figyelemmel figyelek rá. Tehát az, hogy figyelek rá, drágám, csak álljál arré, mert nem látom tőled a tévét, ez nem feltétlenül ez a minőségi időre vonatkozik. A minőségi idő azt fejezi, hogy szeretünk a másikkal együtt lenni. Élvezem a társaságát. És a ötödik, amit mond, az a testi érintés. Egy hatalmas erő, érzelmi erő van a testi érintésben. Azt mondják, hogy akiket gyerekkorban sokat dajkáltak, simogattak, azok sokkal jobban boldogulnak az életbe. Főleg érzelmi életükbe. Voltam nem olyan rég valahol, ahol mondta valaki, már egy idősebb valaki, hogy azt mondja, a szüleim sohasem öleltek meg engem. Ilyen idegtartásba tartották. A franciáknál ezt, egyébként Párizsban ezt láttam, hogy a nőknek 7 hónap után, a szülés után, a 7. hónap után vissza kell menni dolgozni. A gyereket reggel 6-kor leteszi a izinnél, a dajkánál, egyébként tehát azok a dajkák kapnak állami fizetést is, tehát az, hogy 3-4 gyerekkel ott van, és reggel az anya, este az anya 6 órakor visszaveszi a gyereket. És a dajka nevelő feligazza a gyereket. Volt egy miniszter, amikor abban az időben, amikor kim voltam, egy nő, és a szülés után egy héttel visszament dolgozni, hogy megmutassa, hogy ez a izé. Tehát, és a gyereket egy ridegtartásba tartják. Ő így fogalmazták meg a francia barátaim, hogy sajnos a rendszer rossz. Ugye itt Magyarországon mindig sírunk mindenért, hogy milyen rossz a nyugathoz képest, hanem a francokat. Sokkal előrébb vagyunk egy csomó dologban, többek közt ebbe is. No, azt mondja, hogy hogyan ismerhetjük fel a saját szeretet nyelvünket. Tehát először is figyeljük meg a viselkedésünket, hogy hogyan szoktuk kifejezni a megbecsülésünket, a szeretetünket mások iránt. Ha gyakran megölelünk mást, vagy megsimogatunk mást, akkor valószínűleg nekem is ez a szeretet nyelvem. Ha gyakran dicsérek meg mást, szeretek megdicsérni, vagy észreveszem mások, akkor lehet, hogy ez én szeretet nyelvem a dicséret. Ha gyakran lepem meg, olyan szeretem meglepni akár munkatársakat, kollégákat, feleségeket, akkor valószínűleg a szeretet nyelvem az ajándékozás. Ha szívesen vacsorázok, sétálok barátokkal, valószínűleg ez a minőségi idő az én szeretett nyelvem. Vagy azt mondjuk, hogy hogyan lehetnénk segítségére a környezetünkben, akkor valószínűleg ez a szívesség az én szeretett nyelvem. Aztán érdemes megnézni, hogy mi az, amire gyakran panaszkodok. Tehát mi az, ami leginkább zavar a kapcsolataimban, ha esetleg nem kapok elengedő segítséget, vagy ha azt sérelmezem, hogy a barátom nem hoz nekem sose semmit, amikor külföldre megy, akkor valószínűleg ugye ez az ajándék, akkor ha arra panaszkodok mindig, hogy csak akkor érint meg a másik, ha én kezdeményezem, akkor ugye akkor ez a szeretet nyelv, ez az érintése, akkor ha arra panaszkodok, hogy kifogásolom, hogy sosem tartja elég jónak, amit csinálok, akkor itt van az elismerő szavak a szeretet nyelvem. Tehát a panaszaink elárulják, hogy mit igényünk legjobban a környezetünktől. Az érdemes megnézni ez is, azt is, hogy mit kérünk leggyakrabban másoktól. Tehát ha arra kérjük, hogy hozzon nekünk valami apróságot, arról árulkodik, hogy a ajándék a szeretet nyelve, amikor sétálni hívok valakit, minőségi időt kérek tőle, ha azt kérem, hogy masszírozza meg a hátamat, ugye van, aki ezt szereti, akkor a testi érintés fontos nekem. Ha arra kérek gyakran segítséget, hogy a szívesség, ha gyakran kérek segítséget, az arra utal, hogy a szívesség a szeretet nyelvem. Ha pedig visszajelzést és megerősítést kérek másoktól, akkor a elismerő szavak a szeretet nyelvem. Tehát ha megfigyeljük, hogyan fejezzük ki leggyakrabban a szeretetünket, elismerésünket mások iránt, sorra vesszük a panaszainkat, kéréseinket, akkor felismerhetjük, hogy mi a szeretet nyelvünk. Ugye itt nem tudom, hogy nyelvekkel ki, hogy áll, itt ajánl egy angol nyelvű honlapot, aminek ez a neve, hogy tehát 5, és utána jön, hogy love languages, tehát 5 szeretet, languages, szeretet. Tehát ha esetleg valaki angolul tud, és rámegy erre a honlapra, akkor itt van egy ilyen szeretett nyelvteszt, tehát hogy amit ki lehet tölteni. Fontos azt mondani, hogy a szeretett nyelv az gyakorolható és megtanulható. No, hát ennyit szerettem volna ma este mondani, úgyhogy akkor most jön ez az, hogy párunként, nem tudom mennyit, egy 20 perc elég, ha beszélgettek? Tehát ajánlom, vagy arra, két lehetőséget ajánlok fel, 3-at. Az egyik, hogy beszéljetek erről a 3 dologról, amit mondtam, mondd el az értékeimet, mondd el, hogy mi az, most neked nehéz, mondd el, hogy mit tehetnék én azért, hogy boldogabb légy, tehát vagy erről beszélgethettek, vagy a szeretet nyelvről, hogy mondd el, hogy szerinted neked mi a szeretet nyelvet, ugye ismétlésként, tehát mondtam az elismerés, a szívesség, az ajándékozás, a minőségi idő és a testi érintés. Tehát mondd el, hogy szerinted mi a szeretet nyelved, vagy a másik, illetve a másik mondja, hogy szerinte neked mi a szeretet nyelved. Tehát amin keresztül te ki tudod fejezni a szeretetet, illetve amin keresztül te igényelnéd, hogy kifejezze a másik feléd a szeretetét. Beszéltek erről, illetve a harmadik, hogy ima. Tehát ima, most itt megírjátok az imát. Vagy közös imát, vagy pedig mind a kettő külön-külön ír egy imát a másikért.